Hát a téma ma, ugye az volt a kérdés, a civilek. A civilek a háborúba, és a mostani téma, a mostani háború Izraelben a gázai, hát a civilek kérdése, hát az egyik legfontosabb kérdés. Igen, a kérdés az, de hogy lehet háborúzni civilek között? Ugye, mert ez a terroristákat a Gázában nagyon jól találta ki. Egyébként is nagyon kicsi a hely. Ha igaz, akkor 47 km szer 25, valami ilyesmi, elég kicsi a hely, és másfél millió ember lakik ezen a kis helyen. És a terrorista gondoskodnak is, hogy mindig úgy legyen, hogy keverve legyen iskolában, kórházba, mecsetbe, mindenhol onnan lőnek ki, és ha visszalőnek, akkor húha, meghalt három gyerek. Most az biztos, hogy az ő oldalukról az teljesen helytelen az, hogy civileket, nőket, gyerekeket felhasználni élő pajzsnak. A probléma az, hogy ugye az ő oldalok, az ő oldalok, ők nem jönnek kérdezni, hogy mit gondol erről a vallás, vagy ilyesmi, de a mi oldalunkra, hogy most mit mond a zsidóság erről, hogy lehet háborúzni olyan terroristákkal, akik élő pajzsnak használják fel civileket, férfiakat, nőket, gyerekeket. Ugye ez egy óriási probléma, mert ha nem teszünk semmit, akkor olyan helyzet van, hogy itt lesznek áldozatok ezen az oldalon. Ha pedig védekezünk, háborozunk, akkor lesznek áldozatok a másik oldalon. Akkor most mi a teendő? És lényegében ez ugye bizonyos szempontból ez a zsákutca lenne, mert így se jó, úgy se jó, de mégis mi a helyes ilyenkor? Erről egy kicsit utána néztem. Az igazság az, hogy most először elmélyültem igazán ebben a témában ma délután, és még nem is teljesen végleges, amit el fogom mondani, különböző gondolatok a témában. A kérdés azért is annyira komplikált, mert nagyon kevés a forrás erre. Miért kevesebb a forrás erre, mint a, mit tudom, a számítógépes problémák is, Shabbos, vagy kóserság, miért ezen a téren kevesebb a forrás? A válasz erre nagyon egyszerű. Lenne egy pár bibliai fejezet, amit lehet idézni és elemezni, de ez egy alapelv a zsidóságban, hogy a Bibliát igazán úgy lehet olvasni Talmudi, Midrási és a többi kommentátorokkal együtt. Miért? Nem azért, mert a Bibliának nincs értelme, csak itt olvasunk a szöveget, csak az ugye két részből áll a zsidóság, van az írott tan és a szóbeli tan, a Torah Shebechtav és Torah Shebaalpeh, és az írott tan nem teljes, lehet mondani, egy kicsit hiányos a szóbeli tan nélkül, ami azt jelenti, ha olvasunk valamit a Bibliában, akkor csak a történetnek a fele megvan. Bizonyos információ eleve hiányzik, nem minden információ le van írva ott. Aztán még hiányzik nekünk az, amit a talmudi bölcsök és a midrás és a többi elemeznek és irányítanak, feldolgoznak a forrás, és utána kapunk mi meg egy teljes tanítás, hogy mit lehet innen levezetni. Csak az ember csak így olvas, akkor nagyon sokszor igazán félreérthető. A legklasszikusabb példája ennek, amit Mózes második könyve 21-24-ben van írva, Ein tached ein, szemet szemért. És ez, ki nem tudja, ez van benne a Bibliában. Erre a Talmud is, a Midrás és Maimonides, mindenki egyértelműen leírja, hogy a szemet szemért nem jelenti az, hogy ugyanaz kapjon a másik vissza. Ki van zárva ez? Nem azért van ki van zárva, mert nem logikus, hogy ugyanazt kapjon büntetésül, hanem azért ki van zárva, mert ez a Biblián belül látszik, hogy ez nem lehet úgy értelmezni, mert a Biblia azt mondja, hogy valaki tesz valamit, egy testi hibát a másiknak, akkor a Biblia más helyen leírja egyértelműen, akkor ilyenkor a kártérítést kell fizetni. Most a kártérítés a szemet szemért, ez két ellen elv. Akkor egyértelmű a szemet szemért azt jelenti, hogy szemet szemért, igen ám, de nem fizikailag, hanem a kártérítés szempontjából ez a helyre kell állítani. És Maimonides még úgy is írja le, azt mondja, először leírja ezt az elemzést, azt mondja, és ezt már Mózes idejében is úgy elemezték. Ne úgy gondoljon, hogy hirtelen a talmudi bölcsek okosak lettek, és találtak egy idézet a Bibliában, azt mondja, nem, ez annyira egyértelmű, hogy itt ez van írva, nem lehet itt ellenmondás.
Tehát annyi kártérítést kell adni, amit a Biblia adná.
Igen, és akkor az egy másik nagy kérdés, akkor mennyit kell fizetni mondjuk egy szemnek, konkrét szemért, mennyi a szemnek az értéke. Az nagyon nehézen lehet mondani, és akkor a Talmud feldolgoz, azt mondja, most mit lehet, mennyi a szemnek az értéke. A valódi értékét a szemnek nem lehet fizetni. Azt, ugye az ember folyamatosan használja, és mindenhez használja, az nem lehet kifizetni, de mégis ott valamilyen kártérítés. És akkor a végén abban marad a Talmud, lényegében nagyon csökkent árt alakít meg a Talmud, hogy azt kell nézni, hogy a rabszolgát eladják két szemmel, és egy szemmel mi a különbség az árban. Mert ott az ember megveszi a szemet. Mert az alapelv az, hogy például, ha én összeterem ezt a poharat, akkor nem azt kell nézni, hogy 20 éven keresztül tudtam volna használni ezt a poharat, és 20 év alatt körülbelül 9000-szer lettem volna nagyon szomjas, és épp ez az pohár nagyon segített volna, ha 9000 ivást kéne kifizetni, nem erről van szó, nem. Kártérítésben nem azt kell fizetni, mire tudtam volna használni, hanem kártérítés esetében fizetek, a tárgyat ki kell fizetni. Nem, hogy mire tudtam volna használni. Most ha egyik ember ivat volna csak vizetben, a másik ember ivat volna drága bort, akkor a pohárnak nincs nagyobb értéke, hogy mire használja az ember, hanem maga a tárgy. És maga a tárgy, maga a szemet, mennyi az értéke, amikor eladják a szemet. És az pedig egy rabszolga esetében. Mert az értéke, az érti használat szempontjából, azt nem lehet megfizetni. Fordítva, a fizikai szemet számért mindketten rosszul jártunk, és senki nem járt jól. Ez csak egy példa, hogy a Bibliát nem lehet olvasni szó szerint. Ezért mindig csodálkozom, van ez a kétkötetes zsidó biblia a Makabi kiadásában, csak az előszóban azt szerepel, tessék, ez a zsidó fordítás, ezt lehet olvasni úgy, ahogy van kommentár nélkül. És mindig csak csodálkozom, hogy egy rabbi ilyesmit leírja, amikor tudja, de a Bibliát nem lehet olvasni igazán kommentár nélkül. Jó, akarja eladni a kötetésnél, annak nincs fordítás, nincs kommentárja, a Bibliának nem kell kommentálni. De valójában a Bibliának kell kommentálni. El kell olvasni a Bibliát természetesen, tudni kell, mi van odaírva, csak azt is tudni kell, hogy mennyire hiányos, amikor nincs semmi kommentár, hogy mit mondtak a zsidó bölcsek évezredeken keresztül. A Bibliát olvasni kell. És heti szakaszt olvasni kell. Csak hozzá kell olvasni, még kommentál.
Nem egész kis. Meg lehet tanulni.
Nem lehet, kell is. Szerintem a Bibliát olvasni kell, de mindig tudni kell, hogy akármit találok a Bibliában, felfedeztem valamit, akkor meg kell nézni, a kommentátorok mit mondanak erről. Jól értem, ami ide van írva, vagy nem értem jól. Hiányzik egy kis információ, és kicsit másképpen, amikor azzal az információval együtt, akkor másképpen néz ki az egész történet. Egy nagyon egyszerű dolog, pár héttel ezelőtt volt benne a heti szakaszban, ugye a Mózes első könyvében. Ábraham elindult otthonról, és út közben megérkezik Egyiptomba. Mielőtt megérkezik Egyiptomba, megbeszeli a feleségét, de nem megbeszeli, hanem odaszól Sárához. És azt mondja neki, figyelj, te egy nagyon szép nő vagy, és te meg fogunk érkezni Egyiptomba, rögtön én veszélybe vagyok, mint a te férjed. Engem meg fognak ölni, akkor te már szabad nő leszel, és akkor valaki majd el fog venni téged. Ez itt nem jó. Inkább mondjuk az, hogy mi csak testvérek vagyunk, így legalább nem fognak engem megölni. Jó? Ezt mondta Abraham Sárának. Meg is megjöztek, rögtön első dolog, egy szép nő érkezett, a testvérek, akkor elvittek őt a fáraóhoz. És akkor hát csoda fajta kiderült, és akkor fáraó visszaadta Ábrahámhoz. Mennek tovább, akkor most megint érkeznek valahova, és megint azt mondja neki, azt mondja Ábrahámról az a testen, és megint elviszik a helyi uralkodóhoz, és megint visszaadja neki. Ez le van írva. Jó, ez le van írva. Erre Nachmanides azt mondja, már az első esetben, először joga van ehhez, Ábrahámnak joga van ehhez. Miért mondta az a testvére, nem a testvére, egy nő, aki félnő volt, és valahogy ezt nem fogják mondani senkinek, és úgy fogják, és tényleg el is fogják vinni, és el is vittek a sárat. Miért lett volna joga ehhez? Azt mondjuk az első próba. Mikor látta, hogy a dolognak nincs jó vége, miért használta a másodszor? Erre azt mondta Nachmanides, hogy Sára soha nem is egyezett bele az egészben. Ezt Ábrahám rákényszerítette Sárára, helytelenül, mondja Nachmanides. Jó, nem mindenki ért egyet ezzel, de mikor olvasunk csak a történetet, mindenki ismeri a történetet, és várja, helyes vagy nem helyes. Ugye a Bibliában nincs mindig odaírva, helyes vagy nem helyes, le van írva a történet. Szóval nem mindig lehet tudni, hogy innen le lehet vezetni valami útmutatás, vagy pont fordítva. El kell kerülni ezt a helyzetet. Ezért mindig kell a kommentátorok megkérdezni, helyes vagy nem helyes. Valamikor két vélemény van, igen, de legalább van mivel érvelni mellette, ellene. Mindenképpen csak így olvasni a Bibliát, ez nagyon nehéz. Most, a Biblia többi része, a zsidóság többi része az mindig aktuális volt, és mindig foglalkoztak vele, és ezért mindig ugye több mint 3000 éven keresztül mindig elemeztek, és tanultak, és tanítottak, és kérdeztek, és válaszoltak. Egy nagy része a Bibliából, amivel nem nagyon foglalkoztak, az a háborúnak a törvényével. Miért? Mert minimum 2000 éven keresztül nem aktuális már. És ami korábban volt, az még azelőtt volt, mielőtt leírtak volna a szóbeli tant. Ezért a Misnában, a Talmudban, a Midrásban nagyon kevésen foglalkoznak ezzel, mert ez nem nagyon-nagyon elvont isként kezelik, és nem olyan, mint tényleg innen le kell vezetni olyan tanítások, hogy háború így, vagy háború úgy, hol háborúzok a zsidó? Pont fordul, mindig háborúznak a zsidó ellen, és a zsidónak nincs is joga védekedni. És ezért nagyon hiányos a forrás. Igen, mindig olyan helyen éltek, még akkor is, ha éltek Izraelbe, a Szentföldön, akkor ilyen uralkodó alatt olyan évezredeken keresztül, hogy a zsidó soha nem tette fel a kérdést, hogy itt kell háborúzni, úgy kell háborúzni. A zsidó nem háborúzott. Ezért itt lenne egy pár bibliai fejezet, az egy kicsit hiányos. Utóbbi 50 évben már úgy kicsit foglalkoznak ezzel, és próbálnak egy kicsit feldolgozni, és itt is inkább a vallásos cionista rabik, mert náluk inkább szolgálnak a hadseregben, és ezek a kérdések inkább aktuálisak, mint a haredi, az ultraortodoxok, ahol kevésbé szolgálnak hadseregben, és ha szolgálnak hadseregben, akkor nem olyan magas pozícióban, ahol felmerülne ilyen kérdések, hogy mi a helyes. Mert aki csak egyszerű katona, ő megkapja a parancsolatot és teljesíti. Magasabb szinten ott inkább foglalkoznak, hogy mi a helyes, mi nem a helyes. Szóval általában is tényleg ez az alapszabály a kodifikátorok között, hogy egyenesen a Bibliából ilyen halachikus útmutatásokat nem nagyon vonjuk le. Biblia, Talmud, Midrash kodifikátora keresztül van egy útmutatás. Mert akkor tudunk, hogy ez már a szit, átment egy nagy szitálás, átment egy nagy feldolgozáson, és akkor megkaptunk egy kész terméket, hogy biztos, hogy jól értük. A Biblia természetesen egy tökéletes könyv, csak jól kell érteni. És ehhez szükség van, ez a 3000 éves zsidó bölcselet, hogy jól feldolgozták ezt, és tudunk, hogy akkor már biztos, hogy megkaptunk itt egy végleges útmutatást. Nézzük meg egy pár dolgot. Szóval, de természetesen mégis vannak fejezetek a Bibliában, amit lehet erről a kérdésről felhasználni. Igen, ártatlan embert, ártatlan ember a háborúban, hogy kell kezelni. Mondom, van egy fejezet, amit elég híres a történet, a Sámsonnak a története, Bírák könyve 16/27, amikor a Sámson az egész házat azon hívott az emeletten, vagy a tetején, ott voltak a nagy emberek, férfiak, nők és gyerekek, és azt mondta Sámson, no, most egy lehetőség bosszút állni, és az egész épületet magára magára döntötte, és mindenki meghalt, és akkor jó, de azon írva, hogy férfiak, nők és gyerekek. Mondja, a férfiak azok a nagy emberek voltak, azok a vezetők voltak. Igen ám, de a nők nem azok voltak, a gyerekek pláne nem azok voltak. Mondom, ez egy történet a Bibliában, de mondom, nagyon kevés elemzés van erről. Nem is biztos, hogy helyes volt az teljesen. Szóval ezért hagyjuk, inkább nézzünk olyan fejezetek, ahol van tényleg egy kicsit már elemezve, és akkor már lehet abból, mert nem, most nem történelmet szeretnénk tanulni, hanem inkább egy útmutatás, mit mond a zsidóság. 2008, vagy most elnézést, 2009-ben erről a kérdés, akkor azt már akkor nem történik. Ezek a bibliai fejezetek külön érdemes elemezni, de inkább nézzünk meg egy útmutatást. Az első fejezet, ami ebben a témában érdemes idézni, az 5 Mózes 20. fejezet. Az van írva, amikor a zsidók ugye már vége van a sivatagi vándorlásnak, és készülnek bemenni Izraelbe. És akkor ott van írva ott a 20. fejezetben, az már Mózes 5 könyvének már majdnem a legvégen, és az van írva. Amikor közel jössz egy városhoz, készülsz háborúra, első dolog, béket kell hirdetni. Ha elfogadtak a béket, az rendben van, akkor átveszel a várost. Béke úgy, hogy átveszem a várost, de teljesen békés körülmények között, akkor itt adót kell fizetni, és akkor így mindenki éli az életet. Ha pedig nem, akkor háború. És akkor a Biblia kétféleképpen leírja. Van úgy, hogy ha nem fogad, van olyan a közeli népek, azt jelenti, hogy Kanánba éltek, és van akik mellette, ezek a távoli népek. A távoli népek esetében az van, hogy elfogadják a békét, akkor csak egy ilyen adót kell fizetni, ha nem fogadják el a békét, akkor háború, és akkor meg kell ölni az összes férfit. De a nőket, gyerekeket, másokat nem szabad bántani. Ez a távoli népek, a közeli népekre az van írva, azt itt, aki Kanánba éltek, ők nem fogadják el. Ha a közeli népekre az nem így van, hanem ott abban az esetben senkit nem szabad életben hagyni. Ez van írva a Bibliában. Annyira egyértelmű, hogy a közeli népek esetében is fennáll a béke lehetősége, hogy mindenképpen háború van. Rashi az a 12. századi híres biblia kommentátor, Rabbi Shlomo Yitzchak, itt Franciaországban élt. Az ő kommentárjával inkább úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy a közeli népekre esetében nincs béke lehetőség. De nem ez az elfogadott, mert a Maimonides azt írja a háborúk törvényében 6. fejezetben, én ajszín milchoma im adamba olám acsikorim lo lesalom. Nincs háború bárkivel, és én lehet mondani, aláhúzta, nem húzta alá, de bárkivel, ha ne, előtte nem próbáltuk meg a békét. Mi azt jelenti, nincs olyan, hogy nem nem próbáljunk békével. Jó, természetesen van a béke, a háborúnak a tőven ennek van 12 fejezete, az a második könyvben. Rengeteg részlet, kinek van joga háborút hirdetni, milyen célból, van egy kötelező háború, van egy megengedett háború, szóval ez nagyon rengeteg részlettel áll, de ha el fogunk menni, akkor nem fogunk tudni. Szeretnék erre koncentrálni most, erre a témában, hogy a civilek. Máskor lehet még másik dolgokról is beszélni. Akkor térünk vissza ide, azt mondja, hogy béket mindenképpen meg kell adni mindenkinek. Jó, ez nagyon szép, hogy legalább eleve a békés szándék megvan, elfoglalni, de nem háborús keretében. De kérdés az mégis, ha háborúról van szó, akkor most mit lehet tenni a civil emberen? Most. Az, hogy a nőket és a gyerekeket is megölni, azt a Biblia nagyon-nagyon szűken veszi, azt mondja, csak azok a népek, akik ott laknak. Mindenki más esetében ez nem érvényes. Érdekes, hogy rögtön ezúttal, amikor a Biblia azt mondja, hogy más népek esetében semmi körülményekhez nem szabad bántani a nőket és a gyerekeket, azután az van írva, hogy a fákat, a gyümölcsfákat se szabad kizárni háborúban, mert nem szabad teljes pusztítást okozni ott a környéknek. Viszont egy dolog biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk, nagyon kicsi, kevés esetben van ez az előírás, hogy mindenkit meg kell ölni. Ez egy semmi körülmények között nem vonatkozik ez a mai helyzetre. Pláne annál is inkább mondja Maimonides, hogy mondhatnak az, azok ott élnek, mai arabok ott élnek. Én azt mondja Maimonides, ez a Talmudba levezeti, hogy ma nem lehet azonosítani senkit azokkal a népekkel, amit a Bibliában le van írva, mert Sanherib azt csinált, hogy összekevert az egész világot. Ugye átvitte a lakosságot jobbra-balra, úgy, hogy ma senkire nem vonatkozik az az előírás, amit a Bibliában oda van írva azokra a népekre, akik ott élnek. Ami azt jelenti, hogy akkor semmi körülmény között az az előírás, hogy nőket és gyerekeket szabad bántani, az semmiképpen nem érvényes mai helyzetre. De mondhatja az ember, igen, ám, de a férfiakra pedig igaz. Még a távoli népekre is azt mondja a Biblia, hogy az összes férfit meg kell ölni. Az összes férfit meg kell ölni. És mi van a civileken? Ő férfi, de nem katona. Erre a kommentátorok magyarázak. Először érdekes, van egy Biblia kommentár, ami németül van írva. 150 vagy 200 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt Németországban Rabbi Samson Raphael Hirsch. Ő direkt németül írta, ezt a modern korban írta, a modern embernek, és egy nagyon-nagyon szép kommentár, természetesen már le van fordítva angolra és héberre, és több nyelvre le van fordítva. Ő úgy értelmezi eleve, amikor az van írva, az összes férfit öl meg, azt jelenti, ez úgy fordítja, az összes férfit szabad megölni, de a nőket nem. Ami azt jelenti, az előírás itt nem az, hogy a férfiakat meg kell ölni, hanem azt mondja, eleve a háborúban csak a férfiak jöhetnek számításban, a nők és a gyerekek azok nem része a háborúnak. Maimonides és a többi kommunikátor nem úgy érti, hogy az összes férfi kell megölni. És akkor az a kérdés, mit jelent az összes férfit megölni? Miért az összes? Katonáknak igen, de a többiek nem vettek részt a háborúban. És erre a kommentátorok úgy magyarázak, azt nem igazán elfogadott úgy magyarázni, hogy a férfi az a katona. Amikor a Biblia azt mondja a férfi, azt úgy kell érteni a katona. Amikor a Biblia azt mondja a nők és a gyerekeket, úgy kell értelmezni a civilt. Azért nagyon modern és szépen hangozna ez a fordítás, de ez nem igaz. Mert a Biblia az, hogy a férfi és nő az nem katona és civil. A Biblia képes találni az szót, a civil is katonára, és nem, Héberről van szó a katonának, és ezért nem kell ezt elkerülni. De a kommentátorok úgy magyaráltak, hogy amikor egy nép ellen megy a háború, az a fajta mai fennállás, hogy van a katonák és van civil, az inkább ezt ismerünk a mai életünkben, és a régen ezt inkább mindenki védte a nép, ezt inkább mindenki katonának számított. De természetesen csak a férfiak, a nők tényleg nem vettek részt a háborúban, és ezért hiába szó szerint veszük a nőket és a férfiakat, de mégis a nő, a férfi az katona, a nő nem katona. Azt jelenti, abban a szempontból lényegében, mint le van írva itt, mégis úgy lehet ezt fordítani, hogy az összes katonát lehet megölni, a háború ezt kívánja, de a civil embereket, mégse.
Ha közel vannak,
akkor... bármelyik háborúban. Bármelyik háborúban a férfiakat lehet megölni, a nőket és gyerekeket nem. Azt mondtam, de a közeliek, a sokkal szigorúbb, ott mindenkire van írva.
Hogy nem valami magyarázat, hogy a közel van.
Nem, ennek nincs igazi magyarázat, ezt Isten itt előírta, mondom, abban az időben, arra a népre, ez nem egy útmutatás, a zsidóságnak a jövőben. Ez abban az időben ez volt az előírás, és ez nem vonatkozik semmi másra, se időben, azt jelenti, hogy későbbi időkben, se más népekre. De az, hogy a férfiakat meg lehet ölni, arra az igazad érvényes törvény, de ezt úgy értelmezik a kommentátorok, mert a férfiak azok lényegében a nagykorúak, azok lényegében a katonák. Mert az erős elválasztás... Ez egy teljesen másik kérdés, amikor a mai helyzetben kiskorúak is dobálják a köveket, ami ezt lényegében a kiskorú is katona, az egy külön nagy kérdés. Ugye, mert mi abból indulunk ki, ez egy ilyen, nekünk természetes az, hogy a kiskorú az senki nem vágyos, tanuljon iskolában, senki, ne vegyen részt semmiben, és elég nagy baj, hogy a felnőttek részt vesznek ebben. A mai helyzet, ami ennél még rosszabb, hogy meg a gyerekeket is bevonják. Az igazság az, hogy a gyerekeket bevonják a háborúban, ez nem csak ott a palesztináknál, Afrikában is ezt mindennapi dolog, az egy külön csúnya történet. De maradjunk inkább annál, ez meg egy kicsit kívánattal, hogy tényleg a gyerekek azok mindig ártatlanak. Mert valahogy úgy is kell értelmezni, még akar is, hogy őt bevonják és betanítják őt, akkor se lehet rám mondani, hogy bűnös, hogy valójában bűnös, mert ő nem felelős. Tehát mindenképpen a gyerekeket, a kiskorúakat úgy kell venni, hogy ártatlanak. Vagy valójában ártatlan, vagy legalább halakikusan ártatlan, mert nem lehet őt felelősségre vonni. Izraelben ez úgy van, hogy 18 évesen elvileg mindenkinek a kötelező 3 évet szolgálni. Utána van a Miloim Reserve, hogy ha szükség van, akkor behívnak őket tartalékos. Most azt jelenti, minden évben, nem tudom mennyi idő, 2, 3, 4, nem tudom mennyi idő minden évben a természetesen. De van, hogy mit tudom, mennyit kell minden évben szolgálni, úgy az ember ne menjen ki a gyakorlatból. És aztán a háború van, akkor természetesen minden tartalékos katona, tudom, mindig a helyzettől, hogy most is tartalékos katonákat behívtak, mert szükség volt rájuk. Érdekes, hogy miközben a Izraelben majd a sorozás az 18 évesen, a Bibliában az van írva, de a sorozás az 20 évesen. Az többször van írva a Mózes könyvében. 20 évesen a például népszámlalásban is az van írva, de a népszámlalás az mindenki, aki 20 év fölött, aki már sorköteles. Ez többször van. Csak gondolom, hogy a 18 éves azért lett Izraelben, mert az ember befejezi a gimnáziumot, és akkor mi előbb valami másban belekezd, akkor legyen, és nem úgy, hogy belekezd, mert valamiben megszakítja, és ebből lett a 18 éves sorozás. Egy másik fejezet, ami ide tartozik, ugye az előző fejezet az azért sem teljesen útmutató, mert a zsidók azt soha nem teljesítették azt teljesen. Írva is, zsidók bejöttek Izraelbe, adhattak a népekből, csak a proféta azt mondta, látod milyen nagy baj van, azok a hébeliek, akik ott maradtak, mindig problémát okoztak a zsidóknak. És én azt mondta a proféta nekik, tessék, hát mondtam nektek, azért nem fog menni. Szóval ez le van írva a Bibliában, hogy azokra a népekre ez is ez érvényes, a zsidókat soha nem úgy teljesítették, ahogy le van írva, és utána innentől kezdve már soha nem újra aktuális. Van egy másik fejezet a Bibliában, ami leve írva, mint tehát megtörtént eset. És ez pedig Mózes első könyve 34. fejezette, az két héttel ezelőtti heti szakaszban benne volt. Jákob lánya Dinának a története, hogy Sechem megerőszakolta a Dinát, és utána, amikor Jákob gyereké, pontosabban két fia, Simon és Lévi, ezt meghallotta, akkor elmentek tárgyalni. És erre ugye ez a törzsfőnöknek a fia volt a Sechem, aki megerőszakolta, és nagyon szerelmes lett a Dínában, szerette volna őt megtartani feleségül. És erre Simon és Lévi, akik épp 13 és 14 évesen voltak, összesen, szóval elég kicsit, ők mentek tárgyalni. És erre maga a törzsfőnök, a Hamor volt a neve, azt mondja, jön egy ajánlattal. Hogy milyen jó lenne, ha együtt tudnánk élni, és nagy barátság, és akkor hagyjátok már itt a Dínát. És erre azt mondta a Simon és Lévi, nagyon jó ötlet. De tudod, hogy ez itt nem fog menni, miért? Mert nálunk a körülmettéles előírás, nálatok nem fog menni. Ha ti is körülmettel vagytok, akkor ez már számításba jöhet. És erre, mivel a törzsfőnök, akkor összehívott egy nagy tanácskozás, és mindenki ezt elfogadta, és rögtön mindenki körülmettel tette magát. Jó, harmadik napon írja a Biblia, ugye a harmadik napon a leggyengébb, legbetegesebb mindenki, erre eljött a Simon és Lévi, az összes férfi gyenge, beteg volt, összes férfit megölt, és Dínát hazavittek. És itt van vége a sztorinak. Hazajöttek, ugye mindenki nagyon örült a Dínának, de amikor Jákob hallotta, milyen körülmények között jött haza a Dína, akkor rájuk kiabált. Hát mit csináltattak, hát most mi lesz itt? És erre azt mondtuk, mi? És azt hallgatni kellett volna? Csak így választok, és hallgatni kellett volna? Jó, itt van vége a történet, és aztán még a halála előtt a Jákob megint visszatér ehhez. Ugye minden gyereket megállt, kivéve a legidősebb három gyerek. Ez mostani heti szakasz lesz, most ezen a héten. És akkor Rúvennak van a saját történet, és azt mondta, Simon és Lévi, ti, akik megöltöttek, és mondja, és azt utána a többi gyereknek mindenki kap egy áldást. Ugye ez már halálos ágyon volt. Enni van leírva. A kérdés, hogy most mi történik? Helyes vagy nem helyes? Amit Simon és Lévi tett. Zseniális ötlet volt, de helyes vagy nem helyes? Az a zseniális, az egy kérdés, most a kérdés, hogy most helyes útmutatásként ezt fel lehet fogni, vagy nem. És erre megint érdemes idézni a Hirsch kommentárjából. Hirsch azt mondja, hogy főleg az, amit fájt Jákobnak, az volt, hogy ártatlan embereket öltek meg. Most szó szerint, amit Jákob mondott, az volt, bajt akasztottak nekem, rossz hírbe kevertettek az ország lakosságánál, mivel én csekély számmal vagyok, ők összegyülekeznek ellenem, és elpusztulok én és a hazám. Pár szó hiányzik, mert a notatomnak már nem volt festéke. Szóval azt mondta, ez az, amit Jákob mondott. Rossz hírbe, de azt mondta, valahogy rosszul vette fel az egészet, akkor Hirsch szerint ő neki az volt a problémája, hogy ártatlan embereket öltettek meg. Sechem bűnös. Mondjuk az apja valahogy bűnös, de többi ember miért kellett őket megölni? Nem tudom pontosan hány ember jelentett ez. Ez egy törzs volt, lehet 20 ember, lehet 100 ember, nem lehet tudni, de mindenképpen ártatlan ember. Ezt mondja a Hirsch. De hír is élt maga 150 évvel ezelőtt, de jóval korábban nála már két híres rabbi foglalkozott vele, és nekik más volt a véleményük, Nachmanides és Maimonides. Mindketten egy ilyen 800 évvel ezelőtt. Maimonides mint kodifikátor, és Nachmanides mint biblia kommentátor. Mindketten azt mondom, mivel Jákob arra hivatkozik, hogy rossz hírbe kevertettek és az ország lakosságától fél, ezek szerint maga a cselekedetet nem ítélte el. Akkor nem csak az a kérdés, hogy Simon és Lévi miért tette, de utána, amikor Jákob, ő már higgadt észel fogja fel, és ő már elemzi, helyes vagy nem helyes, ő miért nem mondta nekik, de ellen, figyelj, látta ez a nem. Ő csak arra hivatkozik, húha, az egy rossz PR volt. Jó, nem azt mondja, rossz PR, és utána fél, hogy elpusztulok én és hazám. De maga a cselekedetet nem ítéli el. Csak a Maimonides felteszi a kérdést, hogy miért nem ítéli el maga a cselekedetet. És Maimonides azt mondja, hogy ez szintén a háború törvényében, 9. fejezet, 14. paragrafus. Ő Maimonides azzal köti össze, mert ebben a 9. fejezete foglalkozik azzal, hogy milyen törvénynek ír elő a Biblia nem zsidóknak, Bnei Noach, Noé fiainak. Ugye mindenki az özönvíz után kimaradt meg Noé családja. Szerintem minden ember lényegében Noé leszármazatjának számít. És ezért van egy olyan kifejezés a halachikus irodalomban, Bnei Noach, azt mondja, mindenki, aki Noé-tól származik. A Biblia előír a nem zsidóknak 7 törvény. 6 tiltó parancsolat, és egy tevőleges parancsolat. A 6 tiltó parancsolat az a gyilkosság, bálványimádás, házasságtörés, stb. Isten káromlása, és az egy tevőleges parancsolat, az pedig a létrehozni egy jogrendszert. Az kötelező a nem zsidóknak is. Ugye, mert a Tóra nem kötelező nekik. Azt nem ez azt mondja, hogy a nem zsidók megszegik a Tórát, ők nem szegik meg a Tórát, a Biblia nem kötelezi őket erre. De a Biblia kötelezi őket arra, hogy egy jogrendszer fel kell állítani. Nem szól bele, hogy milyen legyen a jogrendszer, hogy kártérés, és hogy kell fizetni, és ha valaki beperíli a másikat, hogy milyen bizonyíték, hogy így. Erre van egy parlament, a parlament szavaz el meg, de mindenképpen legyen parlament, legyen megszavazva, legyen egy jogrendszer, vagy parlament, vagy király, mindegy, ebben a Biblia nem szól bele. Mindenképpen kellett legyen egy jogrendszer. Most a jogrendszer mindenkire vonatkozik. Most, amikor ők, mit jelent ők? Az egész törzs tudta, hogy ez a Sechem fiú mit tett, vagy mit tett Dínával, mert magánál tartotta egy jó pár napig, ugyancsak az van írva, miután körülmetélték magukat, akkor hoztak hozzá a Dínát. Mindenki tudott erről. Senki nem szólott fel, hogy nem helyes, helytelen, akkor mindenki megszegte ezt a törvényt, hogy jogrendszert fel kell állítani. Azt jelenti, hogy igazságszolgálat nem volt abban a városban, annál a törzsnél, és ez így mindenki bűntársa volt azzal, hogy hallgatott. Most, jó, megszegtek a törvényt, de miért jár el a halál? Halálbüntetés. És erre van egy nagyon érdekes törvény, de ennek van egy logika. Tudunk, hogy a zsidók megvan 613 parancsolat. Ennek egy része jár a büntetésére, ha valaki nem tartja, akkor van halálbüntetés, van karbácsolás, van pénzbüntetés, és van olyan, amit Isten megbüntet. Szerintem különböző szintek vannak. Jó, nagyon szigorú feltételek vannak mindennek, azt mondja, olyan büntetés, amit a bíróság végrehajt, az nagyon szigorú törvény, de mindenképpen létezik. Van olyan, aminek van. Olyan büntetés könnyebb, vagy egyáltalán nem büntetés. Ne, ez a 613 parancsolat így fel van osztva különböző kategóriákban. A nem zsidóknak, a Bnei Noachnak összesen 7 törvény van. És csak 7 törvény, de akkor fel-fekete minden. Nincs szürke. Azt jelenti, szabad, nem szabad, és egy büntetés van a halál. Azt jelenti, a zsidóknak mivel egy nagyon komplikált jogrendszer áll fel, akkor még a büntetés is a komplikációnak az része, ilyen büntetés, olyan büntetés, szigorúbb, kevésbé szigorú, ilyen feltételek, olyan feltételek, mert nem zsidóknak az Isten azt mondta, hogy nagyon egyszerű jogrendszer lesz. Most egyszerű jogrendszer, igen, 613 helyett csak 7, de ezzel jár az is, hogy a büntetés szinte nagyon egyszerű. Nincsenek kategóriák. Ez olyan, mint amit nem tudom, hogy itt mennyire szó van erről, hogy ilyen nagyon egyszerű adórendszer, hogy mindenki ugyanannyit fizet. Valaki jól jár ezzel, valaki nagyon rosszul jár ezzel. De eddig alig fizetett, és most mit tudom, hogy annyi százalékot fizetni. Minél egyszerűbb, annál kevésbé van lehetőség nézni minden helyzetet különöd. Ez olyan helyzet, ez olyan helyzet, a körülményeket figyelembe kell venni, és a többi. Ez a logikája annak, hogy a zsidóknál van halálbüntetés, és van olyan büntetés, van olyan büntetés, és van nincs büntetés. De a nem zsidóknak, mivel egyszerű, nagyon egyszerűsített jogrendszer van, akkor a megszegik a törvényeket, akkor halálbüntetés van. És mondja Maimonides, mivel ők megszegtek az igazságszolgálat parancsolata, ezért helyes volt az, hogy Simon és Lévi megölték a férfiakat. De mindenképpen Maimonides nem tartja, hogy ez ártatlan civileg voltak. Nem ártatlan, lehet, hogy civil, de nem ártatlan. Nachmanides teljesen elutasítja ezt az egész magyarázatot. Több szempontból. Először azt mondja, a magánembernek a parancsolata, hogy ne öljön. A magánembernek a parancsolata, hogy ne imádjon bálvány, vagy ilyesmi, de nem a magánembernek a parancsolat, az igazságszolgálat, az a kollektívnak az előírása. Nem lehet kiemelni valaki, azt mondja, te megszegtél azt a törvényt, hogy nem állítottál fel egy jogrendszert, és nem gondoskodtál az igazságszolgálatban. Ez nem minden embernek a kötelezettsége, hanem inkább a kollektív. Ez a kollektív, akkor nem lehet megbüntetni minden embert külön-külön, mert ő megszegte ezt a törvényt. Egy. Kettő, azt mondja Nachmanides, hogy csak tiltó parancsolat megszegésére van büntetés, teveleges parancsolat megszegésének nincs büntetés. A zsidóságban is így van, de a nem zsidók esetében is azt mondja, annyi különbség van még az egyszerűsített jogrendszerben is, hogy teveleges parancsolat megszegése esetében nincs halálbüntetés. Aztán azt is hozza fel, hogy van egy külön törvény a Bibliában, Mózes 5. könyvében, Lotta Gurumi Pnei is, aminek két magyarázata is van. Egyik az, hogy a bíró nem mondhatja azt, hogy bizonyos ügyet nem vállalja. Minden ügy, ami kerül az asztalához, azzal foglalkozni kell. Nem tudja azt mondani, engem ez nem érdekel, vagy ilyesmi. Egy további, hogy arra semmi körülmények között nem tud hivatkozni arra, hogy félek, és emiatt nem szeretnék ezzel foglalkozni. Mert egy gazember, az alperesített gazember, és nem szeretnék, hogy legyen dolgom vele. Vagy ilyesmi, ez egy külön előírás, hogy nem. Az igazság szolgálata a zsidóknál, az ugyanaz, valaki ki van nevezve rabinak, bírónak, minden ügyel foglalkozni kell. Nincs olyan, hogy valamivel nem szeretné foglalkozni. Ezt mondja Nachmanides, mind a két, mivel ez a zsidóknál van írva, nincs az írva, de nem zsidóknál is az igaz, akkor még a bíró is, aki nem szeretne ezzel a Sechem fiúval foglalkozni, mert a törzs főnöknek a fia is fél tőle, kimondta, hogy most, hogy ez lehet számon kérni, hát azért nem akar ezzel foglalkozni, mert tudja, de ebből baj lesz, baj származik neki ebből. Ezért Nachmanides teljesen elutasítja ezt a féle magyarázatot. Ha elutasítja, akkor megint az a nagy kérdés, akkor most ártatlan embereket öltek meg, és akkor Jákob miatt nem ítéli el maga a cselekedetet. Erre azt mondja Nachmanides, ártatlan. Azt mondja, honnan tudok, ezek ártatlanak. A Biblia több helyen, a Bibliában több helyen van utalás erre, és a Midrásban és a Talmudban nagyon sok helyen, hogy azok a népek, azok borzasztóan rosszul viselkedtek. A Bibliában az van benned, azért jöttetek tízre, azért adtam nektek a Szentföldet, mert ezek, akik ott éltek korábban, romlottak voltak, minden téren nagyon nem morális életet éltek, stb. Azt mondja, akkor most azt mondja, honnan jön a kérdés, hogy ártatlanak? Ezek nem ártatlanak. Ki mondta, ezek ártatlanak? Bálványimádás, házasságtörés, azt mondja, minden. A Biblia maga tanúsít, és azt mondja, azért adta át a zsidóknak ezt, mert ezek, ugye, hogy van, írja a Biblia, azt mondja, figyeljetek a törvényre, mert ha ti is úgy fogtok viselkedni, mint azok a népeket, azok a népek, akik én elűztem innen, és nektek adtam az országot, akkor ti is el fogtok menni innen. Akkor most hol van itt az ártatlan? Akkor így van, akkor nem ártatlan emberekről van szó, de akkor mégis azt mondja Jákob, figyel, te kisfiú, 13 éves vagy. Isten nagyobbik testvére a sima, az 14 éves. Te vagy itt a bíró a környéken? Neked kell itt elszámolni velük? Igaz, hogy jó, ment el megmenteni a testvéred a Dinát, de milyen joga kezdt el itt rendezni Isten számláját? Jó, ezek nem ártatlan emberek. De ki jelölte téged ki erre? És ha nem vagy te kijelölve, a mi családunknak ez rosszat tettel, mert elpusztítanak engem. Szóval ez a két vélemény ebben a témában. Most, a kérdés, akkor ezeket a véleményeket lehet-e felhasználni mai esetre, vagy nem? Most, először vegyünk a Nachmanides. Nachmanides azt mondja, hogy azért lehetett megölni a férfiakat, mert ezek nem voltak ártató emberek, mert bálványimádók voltak, házasságtörők, stb. Nem hiszem, hogy lehet ezt mondani a mai emberek, ez így könnyen, hogy biztos, hogy minden ember Gázában bálványimádó és házasságtörő, vagy minden ember Libanonban, vagy ilyesmi, ennek semmi alapja nincs. Én nem mondom, hogy mindenki szentat, de semmiképpen nem lehet azt állítani, hogy mindenki vétkes. Szóval az, hogy Sechem törzse ilyen volt, jó, erre Nachmanides helyesen hivatkozik a Bibliára. De minek nincs kire hivatkozni. Akkor maximum először kellett komoly vizsgálatot végrevinni ott Gázában, hogy hány százalék, vagy pontosabban hány bűnös ember van, és aztán ezeket felhasználom, mert semmi értelme nincs az egész, ebben az irányban elmenni. Szóval ebben az irányban semmiképpen Nachmanides után ott a gázai emberek ártatlanak. Legalább annak kell venni őket. Maimonides véleménye után nem olyan egyszerű. Ugye mit mond Maimonides? Hogy ezek bűntársak voltak, azért voltak bűntársai, mert hallgattak. Ez már nem lehet kizárni a mai ember, a mai helyzetben. Könnyen el tudom fogadni azt, ami azt fognak mondani, igen, de vannak terroristák, és aztán vannak a civilek, akik hallgatnak. Örülnek, hallgatnak, vagy még többet örülnek, morális támogatás, lehet még tovább menni, nem csak hallgatnak, hanem segítenek is, mit tudom én, mindenféle fegyvert csempészni, mindenféle eltenni, elrejteni, mindenféle ilyen dolgok lehetséges ebben az irányban menni, de itt sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy lehet ezt mondani az egész mindenkire, mert hiába nagyon jól hangzik az összes arab bűnös, vagy terroristának a barátja és támogatója. Egyáltalán nem biztos. Én sokkal inkább azt mondom, hogy van ott egy nagy része, akinek elege van az egészből, szeretne élni az életet, neki nem kell semmi, neki nem kell Palesztina főváros, és nem alváros, és nem saját hadsereg, engedd meg, hogy éljem az életemet, meg vagyok győződve, hogy ez egy elég komoly, komoly rész lehet. Én nem vagyok meggyőződve tényleg ez tény, mert nem ismerem őket közelről, de simán lehet elképzelni, hogy van elég sok ember olyan. Mindenképpen halakikus szempontból nincs bizonyíték arra, hogy a többség, vagy mindenki olyan. Ha már nem mindenki olyan, és nincs is bizonyíték arra, hogy a többség olyan, akkor megint azt kell mondani, hogy ártatlan emberekkel szemben állunk. Ha így van, akkor mit lehet tenni ellenük? Pontosabban lehet-e tenni valamit, lehet őket, akkor hogy lehet háborúzni? Nem lehet azt mondani, hogy vagy én szabad lőni, vagy a terroristát elkapom, ha nem akar terroristának a támogatója. És ha nem, és ártatlan embert találom el, sőt, és ha nőket és gyerekeket találom el, akkor most mi van? Még egy idézet, és aztán próbálok egy kicsit megoldani a problémát valamennyire, mégis egy kis megoldást is találni. Van egy híres idézet, és ez tavaly még szerepelt is egy TV interjúba, hogy azt mondja a Talmud egy helyen, Tov sheba goyim haroik. Még a legjobb gajt, a legjobb nem zsidót is öl meg. Ezt mondja a Talmud. És ezt tévébe valaki lebegezte, ezt mondja a Talmud. És honnan vezeti le, ez bizonyos rabbi Shimon ben Yochai, Rasbi, és onnan vezeti le, ez két-három hét múlva lesz benne a heti szaklatban. Hogy az van írva, hogy Mózes előre figyelmeztette az egyiptomi népet, hogy lesz egy büntetés. Mi lesz a büntetés? Egy járvány, és az állatok meg fognak halni. Azok az állatok, amelyek kint vannak a mezőn, szabadban. És erre az van írva, ha Jorrész de Várasem, aki istenfélő volt, behozta az állatokat. Miért? Mert Mózes figyelmeztet, hogy ezek meg fognak halni. És tényleg bekövetkezett a csapás, megdöglött az összes állat, amilyen szabadban volt. Mi az, ami megmaradt? Ami bent volt? Miért volt bent? Mert volt olyan, aki istenfélő volt, és tudtad, Mózes mondja, az biztos úgy lesz. A zsidók szabadulnak Egyiptomból, és erre az van írva, hogy lovaskocsi, annyi lovaskocsiból jöttek az egyiptomiak utánuk. Kérdezi a Talmud, honnan volt? Ló. Hát minden megdöglött. De azt mondja, hogy ez az, aki volt, akik istenfélők voltak, ezek jöttek most a zsidók után. Azt mondja, hogy tessék, látod? Még a legjobb nem zsidót is öl meg. Ő istenfélő, utána fut a zsidók után őket visszahozni Egyiptomba. Ezt mondja a Talmud. No, tessék. Akkor ezek szerint minden nem zsidót szabad megölni. Igen ám, csak egy szó hiányzik ebből az idézetben. Minden nem zsidót háborúban, vagy pontosabban, aki háborúz velünk, szabad megölni. Nem arról van szó, hogy megyünk Egyiptomba turistaként, és ezt csak kezdünk lőni az ablakon keresztül, hanem ezek jönnek utánunk, és erre mit történt? Ott maradtak a tengerben, és a zsidók kijöttek szabad lábra. Itt nem arról van szó, hogy most szabad itt megölni bárkit, és ez tényleg le is van írva. Toszafot azt mondja, ugye, arról van szó, hogy háborúban, most mit jelent akar a legjobb nem zsidót, ha háborúz velünk, azt jelenti, lehet, hogy eddig, hogy a magánéletben egy teljesen rendes, becsületes. De abban a percben, háborúz velünk, akkor az jogunk van védekezni és szabad őt megölni. Ez már teljesen jól hangzik, itt is arról van szó, ők jöttek utánunk támadni minket, csak az Isten nem enged, és azt mondta, ők menjenek be a tengerben, és idők jöjjenek át, menjenek át szabadlábra. Szóval ekkor természetesen ez semmiféle forrás nem arra, hogy bárkit azért, mert nem zsidó, az a legnagyobb bűne, azért, mert nem zsidó, csak a szabad megölni. Egy dolog van itt, ami által kicsit jobban lehet kezelni a helyzetet, az egy ismert fogalom, az a rojdéknak a fogalma. A rojdöv azt jelenti az, lényegében nagyon egyszerűsített a fogalom az önvédelem. Az önvédelem az a rojdöv. A rojdöv az úgy van leírva a Talmudban, hogy ha én látok, hogy valaki készül engem megölni, szó szerint azt írtam, hogy látom, hogy fut utánam, és nagy kés van a kezébe, és készül engem megölni, akkor nem kell várni, hogy először ölje meg, és aztán ő a gyilkos, és azzal meg kell büntetni, akkor jogom van, vagy nekem, vagy bárki, aki ezt látja, megölni őt, ha másképpen nem lehet védekezni. Azt mondja, hogy lehet másképpen is védekezni, hogy mondjuk például, hogyha kiteszem a lábamat, és ő megbotlik, és vége van a történetnek, akkor természetesen nem szabad ölni. De ha nem lehet másképpen, csak úgy lehet leállítani, hogy megölöm, az szabad. Tehát hogy lehet? Hogy lehet megölni valakit, megbüntetni valakit azért, mert készült engem megölni? Alapszabály az, hogy az ember vétkes attól a perctől kezdve, miután tett valamit. Az ember készült akármire, akkor ő még nem vétkes. Még akar is, ha nem tagadja. Azt mondja, én készülök erre. Jó. Nem helyes tőle, de büntetés nem jár érte. Akkor miért szabad őt megölni, mikor készül valakit megölni? A válasz erre nem. Én nem büntetés címszó alatt ölem meg, hanem önvédelem címszó alatt. Azt mondja, mondjuk, technikailag őt ártatlan ember technikailag, ugye? Még nem tett semmit. Ő egy ártatlan ember. Igen ám, de ez az ember most, ő veszélyezteti ezt az embert, és azért, mert ezt az embert szeretné megvédeni, akkor szabad őt megölni. Azt jelenti, hogy itt el kell választani két szót. A ártatlan, az inkább arra lehet mondani, az ártatlan, ezért nem lehet megbüntetni. Önvédelem ellen nehezebben lehet mondani ezt a szót, az ártatlan. Mert az önvédelem nem azt kell nézni, hogy ő mit tesz, hanem önvédelem azt kell nézni, hogy én milyen veszélybe. Én milyen veszélybe vagyok. Most. Ez az egyetlen dolog, ami egyik izraeli rabbi, nagyon híres rabbi volt Izraelben, az ott a neve, Rabbi Saul Izraeli. Ez egy magyar, nem magyarosított név, egy héberesített név, nem tudom pontosan mi volt a neve előtte, de hát természetesen a neve nem volt izraeli karában. Ő a legfelsőbb rabbinikus bíróságnak a tagja volt, egy híres rabbi volt, csak könyvet írt, és ő ebben ezt a témát feldolgozza, és akkor ő azt mondja, szóval azt mondja, mivel az ő védekezni szabad, és akkor ha védekezés címszó alatt megy az a háború, és ez igaz, mert Izrael soha nem indított háborút csak azért, mert unatkozott, még akkor is, amikor a hatnapos háborút azt lehet mondani, hogy technikailag ő indította, azért indította, mert rákövetkező héten indult volna a háború a másik oldalon. Azért végén minden háború Izraelben az egy önvédelem volt. Ha önvédelem van szó, akkor már inkább kicsit könnyebb a dolog. Mit jelent könnyebb a dolog? Egyik oldalról még egy rabit kell idézni, ez pedig az Izrael főrabija volt, egy időben Shlomo Goren. Egy nagy zseni, nagy tudású ember volt. Ő feldolgoz az egész szintén a Shechem története, és azt mondja, tényleg, vagy Maimonides után, vagy Nachmanides után ők nem voltak ártatlanak. Ő azt mondja, amikor Jákob tiltakozott ellenük, igazad maga a cselekedetet nem tudta elítélni, mert nem voltak ártatlanak, de akar is tiltakozott ellene. Miért tiltakozott ellene? Azt mondta, én tőletek elvárok egy magasabb szintet. Ami azt jelenti, én elvárok tőletek egy olyan szintet, ami nem csak, hogy aha, lehet ezt alátámasztani a halakában, hanem ez nekem nem elég. Maga se lett volna megölni. Egyik oldal Jákob elismeri, hogy nem voltak ártatlanak, de mégis azt mondja, nem volt helyes. És erre azt mondja a Goron, az izraeli hadseregtől, ugye a Goron mielőtt országos főrabbi lett, akkor ő a hadseregnek a főrabbija volt. Bizonyos szempontból a halachikus része a hadseregnek ő dolgozta fel először ilyen komoly szinten. Ő nem volt az első főrabbi, de mégis olyan a tudású volt, hogy ő azt mondta, ő felfedezte a forrásokat, és feldolgozta, és akkor összes ilyen témáról ő volt az első, aki komoly forrásokat hozott, és elemezte, és ilyesmi, és akkor ő azt mondja, rendben van, van olyan szint, ami elfogadható. De mi nem vagyunk a Simon és Lévinak a leszármazatjai, Simon és Lévi nekünk csak a nagybácsik. Mi Jákobnak a leszármazatja vagyunk. És a Jákob követelt tőlük egy magasabb szintet ennél. Azt jelenti, hogy az általán embert még ekkor se szabad bántani. Szóval, ezért a Goran rabbi is, és a iszraeli rabbival együtt, akkor egy kicsi azt jelenti, támadni itt egyenesbe ártatlan embert, az semmi alapja nem lehet ennek a halakának. Hogy azt mondja az ember, jó, én megyek most támadni, és ártatlan emberek fogok támadni, mert ez fog jelenteni nekem védekezés. Még védekezés címszó alatt is nehezen elfogadható. De az inkább elfogadható, hogy én megcélzom a terroristákat, és minden, ami tőlem telik, megteszem, hogy ártatlan embert ne bántsam, de ha megtörtént, akkor ez az ára a védekezésnek. Mert végső soron mindenkinek joga van védekezni. Azt jelenti, mondhatja az ártatlan ember Gázában, hogy neki is joga van védekezni. Rendben van. Én nem veszem el tőle a jogát, de ő nem tudja elvenni tőlem a jogamat, hogy tőlem azt mondja, most az izraeli hadsereg nem tudja elvenni a jogat, hogy ő védekezzen. Azt jelenti is, minden meg kell tenni, hogy ne legyen ott ártatlan. Utóbbi időben most, amit most hallottam, az Izrael egy ilyen 10 perces, 4 órás előrejelzést ad, hogy jön egy bomba. Miért? Mert most itt a háborúban, a bombázásban az az alapelv, hogy nem a vezetőket elsősorban akarja eltalálni, inkább a fegyvernek a raktárait akarja. Ami azt jelenti, hogy tényleg mindenki el fogja adni a házat, beleértve a terrorista vezető, aki még mindig megéri neki a bombázás, mert legalább a raktárak nem lesznek, a nagy fegyveri raktárak már nem lesznek. Sajnos ők másképpen gondolnak, amit neki nem méri meg elhagyni a házat. Sőt, egyik volt a hét elején, aki még a 4 feleséges 10 gyereket. Hiába volt jelzés, mindenki maradjon. Most ez már, nem lehet azt mondani, akkor most végül is van, Izrael ölte meg az ártatlan embert, mert Izrael jelezte, ne legyenek ott. És nem úgy, hogy ott álltak az izraeli katonák, és nem engedtek kijönni a házba. Engedték. Nem arról van szó, hogy egy csapda volt, menjen ki, mert ott fogunk ezeket elfogni. Ők úgy döntöttek, hogy nem éri meg, ez az másik szempont. Szóval ezért itt az önvédelem az inkább egy elfogadott alapelv, de hazateszi a iszraeli rabbi, akkor most hol a határja a dolognak? Meddig lehet elmenni ezzel az önvédelem címszó alatt? Mondja, egy atombombat ledobni az egész Gázára, és letörölni a térképről önvédelem címszó alatt, azt mondja, most hol a határ? Én azt mondja, a határ az, ami nemzetközileg elfogadott. Valahol ugye a háború nemzetközileg elfogadott dolog. Mi történik máshol a világon ilyen esetben, amikor terrorista vagy ilyesmi bujkálnak a civilek között? Én most nem az kell nézni, hogy az ENSZ mit mond. Igen, nem azt kell nézni, hogy a politikai vezetők érdekből mikor ítélnek el és mikor hallgatnak. Hanem azt kell nézni a gyakorlatban, mi történik. Ha azt nézünk, hogy Oroszország mit tesz például Csecsenföldön, akkor egyértelmű. Ha azt nézzünk, az amerikaiak mit tesznek Irakban, szintén egyértelmű. Ha ott van egy terrorista vezető, 100 ember között, mind a 100 el fog menni, az a lényeg, hogy elkapták az egy vezetőt. És erre nem egy, és nem kettő, és nem három példája van erre. Hiába van az, amikor az izraeliek ugyanazt tesznek, tiltakoznak, és azt lehet mondani, hogy Izrael szempontból meg is értenek azt, hogy tiltakoznak, mert Izrael maga is tiltakozik ellene. Szóval ez egy hihetetlen helyzet. Az egyik oldal a hadseregnek meg kell tennie a munkát, de a hadsereg folyamatosan kritizálja a saját magát. Azt jelenti, valahány civil meghal, az nem csak az arab média tiltakozik ellene, és nem csak az ENT is, hanem maga az izraeli média, és a hadsereg belül is tiltakozik. Lehetett volna nélküle is? Miért nem voltatok óvatosabb? És még perek is születnek ilyen esetekben. De mégis azt látunk, hogy a világban ez valahogy valami miatt ez elfogadott dolog, hogy ha mi nem megyünk a civilek után, de a civilek ott vannak, akár saját akaratunkból, akár talán félnek, fáj nekünk, de fáj mindenkinek, de mégis hát muszáj védekezni. Bizonyos szempontból elgondolkodtam ma ezen, hogy hívnak a Geneva Convention.
Genfi
egyezménynek mi a lényege? A lényege az, hogy egy háborúban el kell választani a civilt a katonáktól. A civilnak egyféle bánásmód van, és a katona ott van a háború. És nem szabad ezt a kettőt felcserélni. Ha már fogságba került a katona, akkor ő sem számít már katonának, és akkor már rendesen kell vele bánni. Ugye a dolog lényege az volt, hogy nem két nép háborozik egymással, hanem két hadsereg háborozik egymással. Ugye? És akkor két hadsereg akar bizonyos helyzetekben próbálok én legyőzni a másik katon, a másik hadsereget, de nem a másik népet. Ezért a civileket nem bántam. Mi az, amit előjött ma? Előjött az a helyzet, amikor a Genfi egyezménynel az az alapja a háborúnak. Ami azt jelenti, nevetséges, az egész Genfi egyezménynek az volt a lényege, hogy választjuk el a kettőt, de amikor maga a Genfi egyezmény az alapja az egésznek, akkor már nem igazán van értelme az egésznek. Aztán kihasználni ezt az egészet azért, hogy tudjak én állandóan lőni, és ne tudjanak visszalőni, ez nevetséges az egész. Mondom, ez lehet az alapja a dolognak, mondom, nagyon óvatosan mondom, mert nem szívesen mondom ilyesmit. Ugye mégis civil ártatlan emberekről van szó, de ugyanakkor, ha nem lehet védekezni azért, mert élő pajzst használnak a civileket, akkor vége van a háborúnak, akkor nem lehet védekezni már továbbá. És még egy dolog van itt, ami miatt egy kicsit nagyon óvatos kell lenni. Van egy dolog, ami sokszor történik, de nem hivatalos. Abban a percben, hogy hivatalos, akkor sokkal súlyosabb a dolog. Van egy nagyon furcsa, szóval érdekes leírás. Ez egy ilyen 14.-15. századi szöveg. Ez egy biblia kommentárban van. A szerzőnek a neve Yitzhak Armaa, spanyolországi rabbi. Írja, hogy voltak olyan közösségekben, ahol az örömlányok kaptak egy ilyen hitközségi támogatást, lehet ezt így mondani. Miért? Mert bizonyos szolgálatot tesznek a hitközség az emberek számára. Milyen szolgálatot tesznek az örömlányok? Hogy így legalább kisebb esélye van arra, hogy mit tudom én, nagyobb bűnöket fognak elkövetni. A nagyobb bűn az, hogy ha egy ilyen házasságtörés, ez a nagyobb bűn. Ezek a lányok, azok nem, nincsenek férnél, kisebb a bűn, inkább kisebb bűn, mint nagyobb bűn. És ezért jó, hogy vannak. Azt mondja, és ez különböző közösségekben írja az itt a máj, ezek el voltak látva, kaptak még egy kis pénzt kiegészítés is. Azt mondja, ez nagyon rossz. Miért nagyon rossz? Pedig halakikusan jól érveltek ezek a közösségek. Jobb a kisebb bűn, mint a nagyobb bűn, házasságtörés, egy nővel, aki férnél van, akkor a gyerek már törvénytelen gyerek, és a világ végig azt mondja, amit az egyes ember csinál titokban, az az ő dolga. De amikor hivatalosan elismerünk ezt, hiába a kisebbik bűn, de azért, mert hivatalos, ezért súlyosabb. Ezt mondja ez a rövid hagármája. Hivatalos elv, még akkor is ezt lehet érvelni, halakikusan jól alátámasztani, ennek ellenére az, ami hivatalos, az sokkal súlyosabb. És ezért mondom, elfogadni azt, hogy bizonyos körülmények között nem kell figyelni az ártatlan emberek életére, az nehézen lehet kimondani. De ugyanakkor, mondom, ezt alá lehet támasztani egy kicsit halakikusan. Mondom, és még egyszer mondom, amit mondtam az elején, ez semmiképpen nem egy állásfoglalás, hanem egy kicsit elmélyedtem a témában, és különböző érvelések a témában, és ugye imádkozzunk, hogy ne legyen szükség ilyen témákkal foglalkozni. Sokkal inkább ilyen, mint kóserság, ezzel, azok ilyen öröm témák. Ilyen témák, az ember életét kell itt mérlegelni, hogy mikor lehet, milyen körülmények között nem kell odafigyelni a másik ember életére. Igaz, hogy arabról van szó, de arab ugyanígy ember szó. Pláne, hogy lehet, hogy tényleg ártatlan. Lehet, hogy tényleg ellenzi az egészet, csak mit tud csinálni? Egy gázai kis ember... Igen, rossz karosz, hogy mit tud egy gázai kis ember tenni, ha ő nem találja jónak a Hamasnak az egész politikája. Szóval mindenképpen ez egy pár gondolat ebben a témában. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit most említettel, hogy ilyen humanitárius segét folyamatosan engednek át. A probléma ott van, hogy ez nem is biztos, hogy ez megérkezik a jó helyre. A terroristák ezt elsajátítanak, és a kis ember, aki nem tud felszólalni ellenük, ebben sem tud felszólalni, hogy nem kapta meg azt a gyógyszert, vagy nem kapta meg azt a... Mondom, a helyzet nagyon sajnálatos. Csak mondom, minden oldal itt nagyon sajnálatos. Hát bár eltűnének annan a terroristák. De hát ott vannak. Mondom, de mindenképpen mondom, én ezeket a témákat én szívesen feldolgozom, mert izgalmasak találni ősrégi források a mai témákban, és aztán egyezik, vagy nem egyezik, felhasználható, vagy nem használható fel, de mondom, ez csak egy első nekifutása a témának, ezt még jól-jól kell átgondolni, és annak örülnek, hogy senki nem kérdezi meg tőlem az én véleményem. Ezen lényegében beszélhetünk róla, de nem tartok attól, hogy most én leszek az alapja valaminek, de mindenképpen ez érdekes látni, hogy mégis az ember elmélyül, akkor lehet találni forrásokat a Bibliában, a Talmudban bármilyen kérdést.